Még óta érik bennem egy beszélgetés ötlete Dés Mihállyal, még a pesti barokk megjelenése idején született ez az ötlet, illetve hát a regény körüli viták idején. Azon gyötrődtem hónapokon keresztül, hogy hogy tudunk erről a regényről úgy beszélgetni, hogy az erdélyi székelyföldi rádió hallgató számára is követhető legyen, mert ugye címéből adódóan egy tőlünk távol eső világ belterjébe vezet be ez a munka. Időközben aztán sok minden más is történt. Dés Mihálynak volt egy fordítása, ami viszont nagyon kötődik Erdélyhez, Párciumhoz, mert hogy ő fordította le spanyolra Heyman Éva naplóját. A múlt héten pedig megjelent egy írása, az a címe, hogy Ilyen ország nincs, ez a Népszabadság internetes oldalán olvasható, és ebben a negatív nemzeti tulajdonságokat vadásza, hogy a szerzőt idézzem. Ez már túl sok volt ahhoz, hogy ki lehessen kerülni ezt a beszélgetést. Úgyhogy íme itt van hullámhosszainkon Dés Mihály, író, műfordító, lapszerkesztő, kulturális élet felborzoló, főállású felborzoló, és akkor most beszélgetni fogunk, és induljunk onnan, hogy mennyire lehet két világban élni. Dés Mihály 1986-ban Barcelonába költözött, aztán most hazaköltözött, nyelvileg mindenképpen több világban él.
Hát először is mindenkit szeretettel üdvözlök, magát is, Boróka.
Magyar ember azért ritkán téved. Spanyol nyelvterületre, franciára még ugye van példa, Fejtő Ferenc halála előtt itt járt Koronkán, nem messze Marosvásárhelytől.
Hát de miért Kőrösi Csoma az eljutott ugye a Tibetbe, a Benyovszki Móric pedig madarok, eljutnak a magyarok mindenfelé.
A latin világba és a latin nyelvekhez nem kerülnek közel. Ezért is feszegetem ezt a Barcelonából visszatérést, vagy Barcelonából visszatekintést a magyar kultúrára.
Hát most, hogy úgy kérdezi, én ezen sokat nem gondolkodtam, de azt hiszem, hogy mindig volt bennem egy ösztönös vonzódás a latin világ irán. Tehát egy csomó, például ugye a siestázás, a mi családunkban mindig siestáztuk. Én egyedül, amikor kimentem Spanyolországba, akkor voltam kénytelen abba hagyni a delelést, mert ott nem szokás. De meg a modern életforma nem engedi meg. De mi, a családunkban, a nagymamám, apám, én, testvéreim, ebéd után azért muszáj egy kicsit fújni. Például, ugye, siesta. Vagy a kávét mindig olasz spanyol módra ittam. Cigarettából mindig a franciás zsitán guloáz típusú szeret. Ez van az embernek ilyen. Például nem tudom, hogy maguknál mi a napi rend. Ez egy nagyon érdekes dolog a kultúráknál, ugye, hogy az angolok a franciákon keresztül a magyarországi magyarok, azok lényegében délben ebédelnek, ugye?
Hát itt is ez lenne a tradíció, de azt látom, hogy így azért megfordult ez a napi rend, és már délutánra tolódott át.
Hát nem is idejük. De mondjuk hagyományosan, és akkor a spanyolok azok úgy kettő, hát egy csak ha egy étterembe kettő előtt lehet enni Spanyolországban, akkor oda nem szabad, mert az a turistáknak van.
Ja, hát igen, ez a két órás ebéd azért ez jellemzőbb.
Igen, kettő, és ugyanez van a vacsora, az 9 előtt, hogyha egy étterem nyitva van, oda normál ember nem megy be, aztán van a hülye külföldieknek, turistáknak tartva. Na most én nekem mindig így volt. Hát egy 18 éves korom senki nem tanította, én nem is tudtam a latin világról, és a bioritmusom így volt, hogy én este 9-10-kor, nehogyisem 11-kor vacsoráztam. Szóval van lehet, hogy latinnak születtem.
Ez a belső, ez a kulturális második énnyel, ha jól értem. Volt egy nagyon megdöbbentő mondata, mert azt írta, hogy életművemet spanyol spanyolul írtam, nyilatkozta ezt néhány évvel ezelőtt. Ez így mennyire meredek egy ilyen mondat?
Hát annyira, hogy én ugye lusta voltam, és mindent kimentem, aránylag keveset írtam, inkább fordítgattam, meg antológiákat állítottam össze. Szóval ugye 36 éves koromban mentem ki Spanyolországba, és hát akkor ott már egy szorgalmas értelmiségi, mert egy nagyon komoly életművet pakol össze, én nem. Viszont kimentem, akkor elkezdtem csipkedni magam, mert volt más választásom, és kint tényleg, hát spanyol nagyon sokat írtam, meg csináltam, meg szerkesztettem, meg lapot alapítottam, meg egyetemen tanítottam, meg cikkeket írtam, meg tanulmányokat írtam, meg előadásokat tartottam, szóval egész más lett a ritmusom, és tényleg, hát spanyolul nagyon sokat írtam.
Ilyenkor megváltozik a viszonya az embernek a saját kultúrájához is. Egyrészt felfedezi ezt a bizonyos második ént, önmagában a spanyolt, vagy franciát, vagy nekem például a görög a második énem. Másrészt pedig vagy önként, vagy kényszerből nagykövetévé válik annak a kultúrának, amiből érkezik, és képviseli azt így vagy úgy. És akkor elkezdi másképp is látni. Ez a nagyköveti szerep, ez valóban így alakult, és ha igen, mennyire bizonyult testhez állónak, és milyenné lett a magyar irodalom kultúra, amit Barcelonában képviselt?
Hát igen, ez mind a két dolog nagyon érdekes. Az egyik az, hogy ugye azért én akármennyire mondjuk így, hogy kulcsfigurája lettem a legalábbis barcelonai spanyol nyelvű kultúrának, nem a katalánnak, és hát ugye főleg a Laterál nevezetű folyóiratok, amit 1995-ben, 4-ben alapítottam, 12 évig, az egy nagyon fontos, az Latin Amerikában is nagy hatású volt, és hát ugye ez egy komoly fóruma lett a spanyol nyelvű kultúrának. De azért akárhogy is én idegen maradtam. Na most az a helyzet, hogy én azért itthon is idegen voltam, mielőtt kimentem, tehát ugye egyáltalán nem voltam beépülve, nem is akartam beépülni, de nem voltam beépülve. Én a magyar kultúrában volt közöm hozzá, együtt fordítottam, írogattam, lektoráltam, recenziókat írtam, stb. De azért én nem voltam része a rendszernek, még a peremen se, tehát még egyszerűen rifugált, szóval sehogy. És azért nem voltam alapvetően, mert idegennek éreztem. Na most ez most ugyanúgy van. Tehát hazajöttem közben. Hát 3 év alatt aránylag nagy írói karriert sikerült összegringolnom, de hát én ugye mint a maga kis célzása is mutatja, hogy voltak konfliktusaim, anélkül, hogy kerestem volna őket. Tehát nem lehet mondani, hogy be vagyok. Tehát van egy idegenség. Nem ugyanaz az idegen, csak nem ugyanaz otthon idegennek lenni, mint külföldön.
Én élek a gyanúperrel, hogy ön egy kicsit keresi ezt a konfliktust, vagy nem olyan értelemben, hogy most a székelyföldi formulát fogom használni, kéri a pofont, de hogy úgy piszkálja az érzékeny, vagy az izgalmas témát, nyelvet, helyzetet. Fontos ez a hova üljünk be este vacsorázni, milyen asztaltársaságnál, ez a mondanitás a szónak a jó értelmében. Vagy egy másfajta kényszer ez az idegenség? Kényszer, vagy lehetőség ez az idegenség?
Hát, amiről bonyolult az... dolog. Van ebben minden, van ebben félénkség is, furcsa módon gátlásosság is, van egy kis hiszti is. Nem tudom, hát nem én vagyok ezt szerintem hivatott úgy megítélni, de amielőtt kimentem, először is hát ugye nagyon nagy, nagyon bizalmatlan voltam a hivatalos létező kultúrával szemben, lenéztem.
Mármint a magyarországival.
Igen. És egyáltalán nem akartam beépülni. Egyáltalán nem tiszteltem a magyar írókat, nem érdekeltek, hogy egy-kettő ki
De miért?
Az Eszterházi, ugye már az utóbbi időben, és aztán is a kertész, mondjuk, nem tartom jónak őket. Én egyáltalán nem osztom a magyar irodalomról vallott euforikus nézeteket.
De ezt, mint olvasó nem tartja, mint magyar olvasó nem tartja jónak, mint olvasmány élmények elszenvedője, vagy pedig a nyugat-európai vagy spanyol irodalom ismerőjeként azt mondja, hogy hát gyerekek, ez az otthoni pályán játszik, de nagyobb versenyre ne vigyétek ki.
Hát a spanyol irodalmat se tartom olyan jónak. Nem, hát borróka, nagyon nehéz jó könyveket írni, az ritkán van.
De mi a jó könyv, amit nem tud letenni az olvasó, vagy?
Hát igen, ami fontos, ami tovább él. A mai kultúrának azért az a fő jellemzője, hogy több emberhez ér el, több szó van róla, többet beszélnek, de nem perdöntő. Nincs igazán létjogosultsága. Ugye ez a hírk és fordulata nem változtatja meg az életünket. Szóval éppen a napokban beszélgettem valakivel erről a foci EB-ről, és ennek kapcsán az olimpia sport, és akkor van egy ilyen dömping. Ma sokkal nagyobb üzlet a sport, mint valaha, ugye? De és sokkal több, elvileg több ember nézi, többhöz jut el, sokkal több a tévéjoga, nem, tehát nagyon nagy dolgokat mozgat meg, csak egy dolgot nem mozgat meg annyira, mint régen, ugyanúgy, mint a művészet. Az embert, magát nincs olyan hatással, nem olyan, tehát az, ami régen egy olimpiai arany volt, hát azt hiszem, hogy az emberek évtizedekig őrizték, aztán pedig akkor több magyar arany volt, vagy egy foci eredmény. Hát most nem tudjuk, hogy mi volt tegnap előtt. Egyfolytában mennek a meccsek, nézzük, belenézzünk, nem tudjuk, és kicsit a művészet is ilyen. Megbeszéljük, nem rossz, érdekes, erről van szó, de az, hogy a falat kaparom, hogy nem tudok, valahogy járok a városba, és egész időn azt arra gondolok, hogy a franc, menjen már, ezt fejezze be ezt a dolgot, mert haza akarok menni, folytatni akarok. Mert az a fontos, ez hát ritkán van.
Pedig a katarzis élmény iránti igényt azt nagyon érzem magam körül. Furcsa, amit mond a fociról, mert ugye most azokat a heteket éljük, amikor arról szól a vita, mondom ezt anélkül, hogy állást foglalnék, vagy bárhova letenném a garast, hogy hát akkor most visszaadta a nemzeti önbecsülést a magyar válogatott sikere, vagy nem adta vissza, és hogy ez a közös élmény, és hogy milyen nagyszerű, és 40 év, és tehát, hogy itt van egy ilyen felfokozottság, ez tény, hogy ezt sikerül-e kielégíteni, vagy sem, az egy másik kérdés. Magyar kultúrában, hát szó mi szó, nem nagyon tudnék most per pillanat ilyent mondani, de így, ahogy ezt kimondtam, rögtön be is ugrott, hogy ugye itt volt a Saul fia, megkapta az Oscar-díjat, és azért tavaly majdnem ugyanilyen vita volt arról, hogy hát akkor ez tényleg nagy film, és eljutott oda, hova eljutott, és végre megint annyi év után Cannes-ban, és rajtunk a világ szeme, aztán megjöttek az ellenhangok, hogy ez nem is akkora nagy film. Tény, ami tény, hogy katarzis igény az van?
Feltétlenül. A igény van, csak hát ugye kevéssé. Szóval van egy ilyen kultúrkamu, ez mindegy, nem hiszem, hogy ez egy magyar specifikum, ez egyszerűen ilyen a kulturális ipar, ilyenek a divatok, hát ez nagyjából mindig volt ilyesmi. Ja, hát azok, hogy az adott korszakokban mik voltak a menő fontos dolgok, amikről beszéltek, amiket ünnepeltek, ami benne volt a kánonba, hát az most olvasom a napokban egy kevés ismert recenzióját a Proustnak a Flaubertről, és hát egy nagyon izgalmas dolog, mert egyrészt körülbelül egy héttel azelőtt jelent volna meg, hogy az egész életében lenézett, mellőzött Proust megkapja a Goncourt díjat. És ezzel hirtelen elismert fontos íróvá válik. Amúgy nem az, de ha megkapja a Goncourt, akkor az. Tehát egy héttel ezelőtt ír, és hát milyen hihetetlen, de most valamikor ugye a háború alatt, vagy a 14-15-ben, vagy valami ilyesmi, nem tudom, hogy akkor meg kellett védeni a Flaubert. Hát ennyire nem ez evidens, ugye? Ennyire nem, semmi se evidens. És ugye röpköznek a nevek, akik akkor fontosak, a kritikusok, akik okoskodnak, a nem tudom micsoda. Hát ebből senki nem maradt meg. Nem itt, Franciaországban sem. Irodalomtörténeti lábjegyzetek. És a szerencsétlen Proust, akit éppen úgy megengedték, hogy ebben a folyóiratban megvédhesse a kicsit lenézett Flaubert, aki arról volt híres, hogy nem ismerte a francia nyelvtant. Össze-vissza cserélgette izéket, és felmagyarázott Proust, hogy miért egy csodálatos forradalom, amit ő csinál, hogy kicsit átboronálja a francia nyelvtant.
Tehát Proust és Flaubert szövegei ott vannak, és valószínűleg most is itt van körülöttünk az, ami...
Igen, de az maguk idejében fütyültek rájuk.
Számít
ez? Akkor megvoltak a maguk, és pont nagy hősei.
De számít, hogy akkor most kitapsol, kifütyül? Erre miért figyelünk ennyire?
Hát nem különösebb. Attól függ, nézze, Boroka, attól függ. Anyagilag a Proust az jól volt, úgyhogy neki nem kenyérre kellett. A hiúságának számított, és nagyon bántotta. Kafka is megvolt. Joyce már nehezebben volt. Neki nagyon meg kellett küzdenie. Sorolhatnám, hogy ez változott. Tehát van egy anyagi vonzata, ami engem személy szerint nagyon érintett. Tehát én ezt úgy írtam a pesti barokot 4 évig, hogy feladtam mindent, ott hagytam csapot papot, ott hagytam a Barcelonát, ott hagytam nem tudom mit, és teljesen elszigetelten, öreg emberként, ugye 60 éves voltam, mint egy kamasz, föltettem az életemet valami. És hát bizony nagyon-nagyon nehezen éltem. És kölcsönökből éltem, és a többi. És hát hiába volt sikeres a regény, nagyon sikeres volt, azért ezt nem igazán tudta kompenzálni, és aztán a következő könyvek is sikeresek voltak, de tehát van egy anyagi vonatkozás, ezt gondolom, hogy maga is ismeri.
Azért, amit az ember fontosnak tart, alkotás, a saját alkotása, ne akarjanak pénzt adni, mert akkor azzal megvennék, vagy kifizetnék.
Mindenáron akarnak?
Hát ha akarnának, persze nyilván nem, de hogy ez egy függő viszony, és hogy persze, nyilván, tehát ez, amit elmond, ez a dráma, hogy 60 évesen feladni és bezárkózni, és pályakezdő íróként, most a szónak nem a konkrét értelmében, hanem ezzel a lelkesedésre gondolok, neki fogni regényt írni, tehát hogy ez egy dráma, és hogy ez nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért és hogy hoz meg egy ilyen döntést az ember, és miért veszi magára ezeket a következményeket, hogy akkor oda az egzisztenciám is kiszolgáltatott vagyok. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ezt nem is lehet megfizetni. Ezt a típusú erőfeszítést, ezt nem lehet megfizetni.
Hát igen, ebben egyet értek. Megfizetni nem lehet, de azért meg kell próbálni. Szóval úgy vagyok ezzel, mint a Kabos Gyula, aki ugye a 30-as években, mielőtt elüldözték volna, a Magyarország legnépszerűbb színésze volt, és legjobban fizetett színésze, és ugye úgy készültek a filmek, a filmek egy része, hogy fogalmuk se volt még, hogy mi a forgatókönyv, csak hogy a Kabos legyen benne. És akkor onnan kezdték erről a gombról, ugye gombtól varni a film dolmányát, és az egyik esetben azt mondták a Kabosnak, hogy Kabos úr, hát itt van ez a film, vállalja, aztán nem vállalom, szóval bármit megadunk, bármit megfizetünk. Kabos azt mondja, az nem.
Na de hát akkor így döntött, hogy Barcelonából visszatér 30 év után, és neki fog írni egy magyar regényt, amit azt gondolom, hogy nem csak azért tért vissza, mert ez egy magyar regény, és nem spanyol regény, hanem azért is, mert hogy ez egy ilyen rituális visszatérés a kezdetekhez, ha én jól érzékelem.
Nem, a dolog persze bonyolultabb ennél, és nem ennyire jól hangzó, ez így sokkal jobban hangzik, ahogy magam elmeséltem, mint ahogy én elfogom. Szóval én nem a regény miatt értem vissza, végül is aztán kiderült, hogy azért, hanem azért, mert egy, hát az emberek életében vannak ilyen ciklikus összeomlások, válságok, itt a kapitalizmus életében, és hát ugye pont eljutottam egy ilyenhez. Méghozzá egy igen nagyhoz, ami egyszerre jelentett, hogy eljutottam odáig 12 év pszichoanalízis után, hogy sikerült bezárnom a lapomat, ami egy csőtömeg volt, tehát ez én lapom körülbelül annyi támogatást kapott, mint a mostani magyar lapok, amik egy hónap után bezárnak ezzel a támogatással. Tehát mikor megmondták tőlük a támogatást, akkor lényegében itt sorra bezárt minden magyar lap, vagy a legtöbb, vagy ha nem, akkor a törül között bedobás pillanatban van. Én eleve így indultam, eleve ilyen támogatással csináltam, tehát mind az élő támogatással csináltam 12 évig, ilyen heroikusan, egy ilyen szörny makacság és narcizmus keveréke nem adtam föl, és csináltam, és eladósodtam, és vállalatokat találtam ki, amiből eltartottam a üzletizéket, és abban feltartottam a lapot, és szóval borzasztó. Küzdelem volt, nagyon jó volt, először maga a lap az megérte, itt most ősszel tartanak egy ilyen kongresszust, ami most legdivatosabb írók, akik nálam dolgoztak, vagy nálam lettek ismertek, nálam kezdtek. Szóval egy ilyen kongresszus tartanak Barcelonában, tehát ilyen emlékizét a laterál és az én tiszteletemre. Úgyhogy ez egy komoly dolog volt, de hát nekem ugye sokba került. És akkor 12 év pszichoanalízis után eljutottam oda, hogy föl tudtam ezt számolni, el tudtam engedni. Képes voltam azt mondani, hogy nem. Ugye hát ez senki sem tökéletes, nekem ez az egyik izén. Ugye gyerekkoromban, amikor a testvéreim vertek, akkor az volt az izén, mert ugye meg hatalma vagyunk testvérek, és én volt két bátyám, aki az egyik 4, a másik 6 évvel volt idősebb. Tehát föl sem merült, hogy ki az erősebb, de én folyton kötözködtem velük, erről gyerek voltam, és ők mindig megvertek, és mindig legyőztem. De nem tudtak legyőzni, mert soha azt nem tudták kicsikarni belőlem, hogy azt mondjam, hogy megadom magam, anélkül pedig nem ér. Tehát hiába vertek meg, akkor se. Úgyhogy csak kicsit ez volt az én kulcsőzém, egészen amíg mondom az analízist, hosszú-hosszú analízist talán ebből kisegített, és akkor föl tudtam adni. És akkor föladtam, és akkor így, akkor már ott nem nagyon volt dolgom, akkor így haza keveredtem, és akkor így találtam rá a regénybe, és erre az új életemre.
Annak a kudarcnak a lezárása, vagy nem tudom, hogy kudarc-e, most ez így kiszaladt a számon, de hát nem kudarc nyilván, hanem a belátása, hogy nincs tovább, és a regény bevaló belekezdés az összefügg, hogy akkor ezt lezártam, akkor rendbe teszem azt is, ahonnan elindultam a 80-as évekből, Budapestről.
Hát, tudja, én azt hiszem, hogy minden összefügg. Igen. Összefügg. Tehát ott valami, ugye a dolog egyrészt egy ilyen gigantikus és eredményében, kulturális eredményében pozitív, de végül is egy beteges erőfeszítéstől szól. Tehát én minden áram fönn akartam tartani, és bebizonyítani, hogy én meg tudom csinálni ezt a folyóratot, és nem fog össze, nem dobom be a többet. Nem adom meg magam.
És mi volt a munkahipotézis a regény kezdésnél? Mert azt gondolom, hogy már eleve az elindulás, az, hogy valaki úgy dönt, hogy elmegyek, és új életet kezdek egy másik országba, egy másik nyelvbe költözöm bele, már az is egy ilyen számvetést igényel. Tehát, hogy itt van egy regresszus, hogy hányszor...
Abszolút. Ez többszörösen így van, talán szerint nincs idő elmondani, de az az összefüggés, ugye, hogy azért a lap az az volt, és egy kicsit ezzel visszatérek a kérdésére, amire nem válaszoltam, hogy mennyire képviseltem a magyar érdemet. Tehát, hogy én szolgáltam. Ugye? Egy lapot csinálni, az egy szolgálat. Én így fogtam föl. Nem volt érve, nem volt klik, nem volt protekció, ezért is tisztelték a lapot, sok probléma volt, nem volt barátság, tehát hogyha ha kritikának olyannak elemelők, olyan volt. Hát egy nagyon különleges lap volt, mondhatom, elég sokkal dolgoztam, és szolgáltam egy ügyet. Ugye, tehát, hogy és ezért is nagyon sok tehetséget fedeztünk föl. Szóval az egy komoly dolog volt, de mindig más. És akkor egyszer csak, amikor bezártam, és nem tudom micsoda, és közben véletlenül éppen spanyolul írtam egy-két novellát, aminek sikere volt, és akkor ezt nem tudtuk, hogy miért töröd én magam mindig a másért? Milye vagyok én? Mindig csak ezt csinálom. És akkor annyira jó volt azokat a novellákat megírni, olyan úgy kijöttek belőlem, olyan jó volt a fogadott az anyival, miért nem csinálom, vagy ez? Szóval értél, és akkor ez vitt el az íráshoz, hogy tehát ez kellett. És tehát mi van, ha magamat szolgálom, és mi van, ha jól érzem magam? Miért kell nekem rosszul érezni magam ahhoz, hogy jól érezem magam? Micsoda?
Az merült fel, hogy kinek és miért írok? Mert azt gondolom, hogy a pesti barokk kapcsán azért ez egy kulcskérdés.
Hát, bennem inkább olyan van, ezzel az írás dologgal, hogy tehát egyfelől nagyon érdekel, talán sok íróval ellentétben nagyon érdekel az, hogy kinek írok, és hogy tetszik, vagy nem tetszik, tehát hogy úgy írjam, meg úgy ravaszkodjam ki, hogy nem teszek engedményeket színvonalnak, vagy valami, tehát én megmaradok olyan kis eredeti, vagy az, amilyennek szeretnék, de azért az nagyon csábító, hogy olvasnak és szíven üt valakit, vagy az egyik az ezt látja benne, az amelyik az, hogy az nagyon jó érzés volt, hogy a pesti baroknál, hogy intellektuális olvasók fölfedeztek finomságokat, és oda voltak stílusjátékokért, és nem intellektuális olvasót, pedig a dolog erotikus vagy humoros része kapott meg.
Az nem... Nem mutatkozott meg veszélyforrásként, vagy bizonytalansági tényezőként, hogy egyrészt most magyarul kell írni, szép irodalmat kell írni, amit ugye egy szerkesztő mindig elnyom magába. Körülbelül én úgy képzelem el, én is, mint lapszerkesztő, gyakorló valamikori lapszerkesztő, én is úgy éltem meg, hogy mi vagyunk az irodalom restaurátorai, hogy minden restaurátor titokban festő, és minden szerkesztő azért úgy ír a fejben, vagy nem csak a fejben, néha a fiúknak is, na de hát akkor most akkor ezt ki kellett a palacból a szellemet engedni, és akkor
ez... Hát ez pontos fogalmazás, Bróka, így van, de ezzel szakítottam én, tehát ezzel a szolgálattal, ezzel a másik, most magammal foglalkoztam. Egyébként a magyar nyelvhez való visszatérés, ez nem volt könnyű, egész csodálatos volt, hát magyarul sokkal nehezebben írok, mert jobban tudok, és jobban nyomaszt a mesterek hatása, és a vigyázó szeme, tehát így leírok egy mondatot magyarul, és akkor ez már meg volt, akkor a Polányinál, Krüli, ez pont, de a másik az, hogy ugye én több évtizeden keresztül nem írtam magyarul, csak leveleket, méleket, tulajdonképpen csak a gyerekeimmel beszéltem ott Barcelonában magyarul, meg hazajöttem valakivel, tehát ugye azért ez vissza kellett szoknom, és az egy jó fél év, amikor elkezdtem írni ezt a regényt, az volt, hogy visszaérkezzem a magyar nyelvbe. nagyon botor suta mondatokat írtam le. Nagyon-nagyon cikiket. Nagyon sírtam, hogy ez súly, ez ügyetlen, és újra kezdem, és olvastam a mestereket, és szóval ez nem munkahol visszatalálni, de nagyon csodálatos, és remélem, hogy ez a könyvei mennyire szűzik is, hogy van egy őszinte nyelvi öröm a könyveimben.
Az, hogy visszatérni az emberek közé és a tetthelyre és a térbe és időbe, ami megszakadt, az mennyire volt könnyű, nehéz, traumatikus, felemelő, vagy egyszerűen ez is egy folyamatnak egy állomása volt?
Hát két különböző dologról volt szó. A tényleges visszatérés, ugye a fizikai, hogy én most újra elkezdtem Magyarországon élni, az egy gyakorlati probléma, amit én elég jól megoldottam, mert nagyon elszigetelten éltem egy kis vacak lakásban, viszont egy csodálatos környezetben. Kinézek akkor csupa zöldet, látok budai dombokat, az, hogy pici a lakás, meg vacak, meg engem nem zavar, körülután vagyok egyszerűen, nagyon egyszeres polgár, nem mindegy. Szóval, tehát van egy ilyen gyakorlat, és a másik az a visszaköltözés abba a 1984-es Budapestre, amit a regény ábrázol. De az egy szellemi utazás volt.
És az elérhető? Vagy beteljesíthető? Ez jó, nyilván megszületett.
Abszolút. Annál is inkább, mert ugye én nem rekonstruálni akartam, természetesen nagyon sok ilyen rekonstrukciós elem is van benne, és emlékezés, és naplót használtam föl, és olvastam, és utána nincsen igyekeztem fontos lenni. De hát a regény nagy része az játék ezzel a tényregénnyel, az úgynevezett igazsággal, az úgynevezett valósággal, a dokumentum regény fajjal, az igaz történet című hazugsággal. És hát nagyon sok tekintetben igyekeztem pontos lenni a kort és a helyszíneket illetően, ugyanakkor azért hát nagyon szabadon engedtem a fantáziámat is. És egy csomó olyat írtam, ami nem volt, és nem lehetett, és nyilvánvalóan egy kitaláció is.
És ez nem merült fel félelemként, hogy igen, ugyan? Szembesülök azzal, hogy nem is volt, hogy ez az egész úgy, hogy bennem élt, vagy úgy, hogy összerakom, ez nincs, nem volt, és nem tudom, hogy honnan indult a történet. Akár a regény, akár a saját személy.
Ennek nincs jelentősége. A Flaubertről beszélünk, amit elég újra olvastam, ugye a Education Sentimentalt. Többek között azon döbbentem meg, hogy milyen alaposan és részletesen vannak benne ott ilyen forradalmi események és politikai vonatkozások, amire pedig most már szívem egyszer olvasom, hogy nem emlékeztem, hogy ennyire megvan. Nagyon jó, hogy megvan, de hát most őszintén szóval nem azért olvassuk, mert megvan, és az ugye azokra is lehet mondani, hogy tényleg benne van az a kapitalizmusnak a különleges korszaka, hogy pontosan szó szerint úgy van, nem úgy van, vagy szóval nem ilyet olvassuk, nem ezért érdekel minket. Ez egy mese, mesévé válik, csak legyen hiteles mese.
Megszületett a regény, és a regények működnek, ha működnek, és akkor van jó vége a történetnek. Lezárult a lap szerkesztés korszaka. Mi jöhet még?
Igen, tehát nagyon sok, most éppen gyerekkönyvet írtam, illetve egy gyerekkönyv sorozat első darabját, ami szintén egy ilyen kis kaland. Nagy kaland, azért kaland volt, hogy ott sikerül-e valami eredetit, jópofát, hogy a gyerekeknek, akiknek nem lehet kamúzni, ők nem sznobok, hogy sikerül-e eltalálnom az ízlésüket, tudok-e valami újat mondani. Szóval mindig fontos nekem, hogy valami mást, valami újat csináljak, ami engem is érdekel, és ami nekem is egy nem letudni, hanem feladat, megoldási rejtvény. És hát nagyon sok könyvtervem van, és hát dolgozom is, többen is, többek között az egyik, ami nagyon izgat Nagyvárad, és lehet, hogy a Nagyváraddal kedít a Hermann Éva kapcsán, az olyan mértékig hatással volt rám, mert ez a város, és ez a városnak a pályája, tűnődés és bukása, hogy lehet, hogy Nagyváradból is csinálok valamit, meg van több, tehát egyelőre anyagod.
És akkor lehet arra számítani, hogy esetleg itt is találkozhatunk személyesen egy erdélyben?
Igen, nagyon készülök. Egyébként is imádok oda menni, imádok a Partiumba, Erdélybe, imádom a hangulatot, azokat a városokat, falvakat, imádom azt a kettőséget, ami bennem is van, hogy ugye a határon túli magyarok, azokban, hogyha nem valami nacionalista vadbarom, de hát ez a határon belül is ugyanaz, akkor megvan benne az a kettősség, az a szint is, meg bent levés is, ami bennem is megvan, és ami ugye hát kulturálisan nagyon izgalmas, az angol kultúrában Borges ...nek van egy nagyon érdekes reflexiója arról, hogy miért az... Tényleg nem a zsidók kapcsán veszi ezt föl, de az angol irodalomban az írekkel példálózik. Hogy akik egyszerre részesei egy hagyománynak, az írek, de azon kívül is vannak. És ez a kettősség, ez az, ami hát például hogy sokkal több... az íreknek a angol kultúrában való irodalomban való szereplése az mondjuk egy ilyen, ahogy mondani szokták, zsidók kapcsán egy túl reprezentált. És ez az. És ettől az a tapasztalatom, hogy az ottani magyarok azok nyitottabbak, érdekesebbek. Van más élményük. A magyarországi magyaroknak 1944 óta gyakorlatilag nincs más ságélményük. Hát ez most ez az egész menekült, úgynevezett menekült vagy migráns válságon, ez nagyon látszik, nagyon szomorúan látszik. Úgy ezt beszokták, ezt az a legalpáribb, legmocskosabb gyűlöletkeltést szó nélkül az ország nagy része.
Hát óvnám magunkat attól, hogy a valóban meglévő másság élményünk alapján arra a következtetésre jussunk, hogy morálisan felkészültek lennének az erre élők, de mindenképpen van szellemi, lelki tartalom, amihez nyúlni, és mindenképpen tudjuk és tapasztaljuk, hogy mit jelent kint is lenni, meg bent is lenni. Úgyhogy azt kívánom, hogy mindenkinek, hogy olvassanak Dés Mihályt, legyenek kint is, bent is, és azt is, hogy személyesen tudjunk találkozni, akár egy író-olvasó találkozó keretén belül itt a Székelyföldön, Erdélyben. Úgyhogy jöjjön el.
Köszönöm szépen.
Örülök, hogy hallhattuk a hangját, és várjuk vissza. Köszönöm szépen.